A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Audiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa a Vatikánban szerdán. A Vatikán közleménye szerint a reggeli pápai audienciát követően a magyar kormányfőt fogadta Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár és Miroslav Vahovszky külügyi államtitkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélésen a felek méltatták a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat, és elismerésüket fejezték ki amiatt, hogy Magyarországon a katolikus egyház elkötelezett a társadalom fejlődésének és jólétének előmozdítása mellett, közölte a Vatikán. A tanácskozás során kiemelt figyelmet fordítottak az ukrajnai háború kérdésére, különös tekintettel a konfliktus humanitárius következményeire és a béke érdekében tett erőfeszítésekre. Beszélgettek továbbá egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésről is, köztük a magyar EU elnökségről, a családközponti szerepéről és a fiatal generációk védelméről, írták. Németh Gábort választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának. Közölték sajtólevelükben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2024. december 3-a és 4-e között tartotta téli rendesülését. A püspökök testülete megköszönte Tóth Tamásnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként végzett, több mint 6 éves kitartó, hűséges, az egyház iránti szeretetről tanúskodó szolgálatát. Egyúttal 2024. december 3-ai hatállyal megválasztotta Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága eddigi irodaigazgatóját, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának. Az ő helyére irodaigazgatónak 2025. január 1-től Czapkó Mihályt választották. Udvardi György veszprémi érsek az ülésen beszámolt tiszteletre méltó Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának előkészületeiről. A boldoggá avatás 2025. április 26-án Veszprémben lesz. Továbbá elhangzott, idén is megrendezik a Katolikus Karitász adventi programjait. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adventi segélyprogram támogatja a rászoruló családokat a téli időszakban és az ünnepek alatt. Idén is több módon lehet csatlakozni az új évig tartó adománygyűjtéshez. Az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek készített ajándékcsomagokat fogadnak a Karitász országos gyűjtőpontjain. December 8-án lesz a Karitász 1 millió csillagot szegényekért elnevezésű szolidaritási napja. December 11-én este 7:30-kor a Karitász nagyszabású karácsonyi koncertet rendez a Szent István Bazilikában. A koncert teljes bevételét rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítja a szervezet. A Tárjátok ki a szíveteket karácsonyi segélyakciót online adományozással a www.karitász.hu oldalon, valamint a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal bárki támogathatja. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtólevelében. Nem szabad feláldozni vagy kockáztatni a NATO kollektív védelmét semmilyen harmadik ország miatt. Ezért jó hír, hogy továbbra sem született döntés Ukrajna meghívásáról a katonai szövetségbe, mivel ez egy harmadik világháborúhoz vezethetne. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a NATO külügyminiszteri tanácsülését követő sajtóértekezleten először is kifejtette. Ukrajna meghívása az Észak-Atlanti Szövetségbe a harmadik világháború kitöréséhez is vezethetne. Így üdvözölte, hogy erre vonatkozóan továbbra sincs egyetértés a tagállamok között. Úgy vélekedett, hogy elképesztő elvakultságról tanúskodik egyesek azon érvelése, miszerint Ukrajna nem is magáért, hanem az európai szabadságért és demokráciáért harcol. Végül az időjárásról. Főként a Dunántúl északnyugati és nyugati tájain csökkenhet határozottan a felhőzet, máshol többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, helyenként párásság, köd előfordulhat, ahogyan szitálás, gyenge eső, a magasabban fekvő helyeken akár havas eső, hószállingózás is. Az északi északnyugati szél a Nyugat-Dunántúlon néhol megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között valószínű, a fagy elsősorban a kevésbé felhős nyugaton lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 2 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Ne önmagunkat hirdessük, hanem az Urat. Ferenc pápa a Vatikánban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. Évenkénti találkozások. A pápa a decemberi ima szándéka a remény zarándokaiért.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Ne önmagunkat hirdessük, hanem az Urat. A Szentlélekről folyó katekézis sorozatának 16. állomásához érve a pápa az evangelizálásról szólt. Az ige hirdetés tartalma Jézus földi életének, majd húsvét után halálának és feltámadásának megosztása, míg eszköze a Szentlélek. Ahhoz, hogy ez működjön, imában kell kérnünk a lélek eljövetelét, és fontos, hogy ne magunkat állítsuk a középpontba. A szentmiség homiliája legyen tömör, kérte a papokat a pápa. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
Dedichiamo questa catechesi a un altro aspetto. L'opera evangelizzatrice dello Spirito Santo, cioè al suo ruolo nella predicazione della Chiesa.
Az előző hetekben a Szentlélek megszentelő és karizmatikus működéséről tanított Ferenc pápa, ezúttal pedig annak evangelizáló tevékenységére, vagyis a prédikáció szerepére mutatott rá. Az eső utáni langyos napsütésben a Szent Péter téren tartotta meg a szerdai általános audienciát, amelyen most először kínai nyelven is összefoglalták katekézisét. Péter első levelében úgy határozza meg az apostolokat, mint akik az evangéliumot a Szentlélek erejéből hirdették. Ebben a meghatározásban két alapvető elemet fedezhetünk föl a keresztény igehirdetésről. Tartalmát, ami az evangélium, és eszközét, ami a Szentlélek. Az új szövetségben az evangélium két fő jelentést hordoz. A négy evangélista szerint az evangélium egyrészt az az örömhír, amelyet Jézus hirdetett földi élete során. Húsvét után az evangélium szó új jelentést nyer, a Jézusról szóló örömhírré változik, vagyis Urunk halálának és feltámadásának húsvéti misztériuma lesz. Ez az, amit Pál apostol evangéliumnak hív, amikor azt írja, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére.
La predicazione di Gesù è in seguito quella degli apostoli. Contiene anche tutti i doveri morali che scaturiscono dal Vangelo, a partire dai 10 comandamenti fino al comandamento nuovo dell'amore.
Jézus, majd később az apostolok ige hirdetése tartalmazza mindazokat az erkölcsi kötelességeket is, amelyek az evangéliumból fakadnak, kezdve a 10 parancsolattól, egészen az új szeretet parancsig. De ha nem akarunk beleesni a Pál apostol által említett hibába, vagyis, hogy a törvényt előrébb helyezzük a kegyelemnél, a cselekedeteket pedig a hitnél, akkor mindig annak hirdetéséből kell újraindulnunk, amit Krisztus tett értünk, mutatott rá a pápa, majd emlékeztetett, hogy Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában ezért nyomatékosította a kérügma az igehirdetés szerepét, amely megadja minden további erkölcsi alkalmazás alapját. A katekézisben meghatározó szerepet játszik az elsődleges hithirdetés, vagyis kérügma, amely az evangelizáló tevékenység és minden egyházi megújulási szándék központi eleme kell, hogy legyen. Ez nem azt jelenti, hogy a többi tartalommal nem foglalkozunk, hanem minőségileg áll az első helyen, mert az alapvető igehirdetés, amihez mindig vissza kell térni, más és más módokon meghallgatni minden egyes fázisban. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a katekézisben el lehet hagyni a kérügmát egy olyan képzés javára, amelyről feltételeznénk, hogy szilárdabb. Semmi sem szilárdabb, mélyebb, biztosabb, egységesebb és bölcsebb, mint ez a hirdetés. A keresztény igehirdetés tartalma után a pápa annak eszközéről szólt.
Dobbiamo però tener presente anche il mezzo dell'annuncio. Il Vangelo deve essere predicato mediante lo Spirito Santo.
Az evangéliumot a Szentlélek erejéből kell hirdetni. Az egyháznak magáévá kell tennie Jézus szavait, amelyeket nyilvános működése elején mondott. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Ez azt jelenti, hogy eszméinkkel és a tanítással, életünkkel és hitünk meggyőződésével együtt adjuk át az evangéliumot. Azt jelenti, hogy ne az emberek meggyőző bölcsességében, hanem a lélek megnyilvánulásában és erejében bízzunk, ahogy Szent Pál írta. Persze ezt könnyű mondani, de hogyan ültethetjük át a gyakorlatba, ha nem tőlünk függ, hanem a Szentlélek eljövetelétől? Tette föl a kérdést a pápa, majd így válaszolt. Valójában két dolog is rajtunk áll. Az első az imádság. A Szentlélek arra száll, aki imádkozik érte, főleg, ha az igét akarja hirdetni. Jaj annak, aki imádság nélkül prédikál. Olyanná válik, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
La seconda cosa è non volere predicare noi stessi, ma predicare Gesù Signore.
A másik dolog, ami tőlünk függ, az, hogy ne önmagunkat akarjuk hirdetni, hanem Jézus Urunkat, figyelmeztetett a pápa. Ezzel kapcsolatban szólt a prédikációk helyes időtartamáról is. Olykor túl hosszúra nyúlnak a homiliák, akár 20-30 percre is. A prédikáció szerepe inkább az, hogy egy ötletet, egy szeretetteljes buzdítást adjon. 8 perc után lankad a figyelem, elvész a prédikáció. Sose haladja meg a 10 percet a homília, kérte a papokat a pápa. Mit jelent az, hogy nem önmagunkat hirdetjük? Nagyon egyszerű. Például azt, hogy nem helyezzük előtérbe a saját lelkipásztori kezdeményezéseinket, hanem szívesen együttműködünk, ha kell, a közösségi kezdeményezésekkel.
Che lo Spirito Santo ci aiuti, ci accompagni, ci insegni alla Chiesa a predicare così il Vangelo agli uomini e alle donne di questo tempo.
A Szentlélek segítse, kísérje és tanítsa az egyházat, hogy így hirdesse az evangéliumot korunk embereinek, fohászkodott végül Ferenc pápa. Az audiencia végén a Szentatya ismét imákat kért a háborúban lévő nemzetek békéjéért.
La guerra è una sconfitta umana.
A háború az emberiség kudarca, jelentette ki, majd emlékeztetett a lengyel püspökök keleti egyházakat segítő ima napjára. Köszönet a támogatásokért, különösen Ukrajna javára. Ezen a szerdán hangzott el először kínai nyelven a katekézis, Ferenc pápa áldását küldte a kínai népnek.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa a Vatikánban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. Évenkénti találkozások. December 4-én szerdán reggel fogadta Ferenc pápa a Vatikánban Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. A 35 percen át tartó kihallgatás követően a Szentatya és a miniszterelnök kölcsönösen átnyújtották egymásnak ajándékaikat. Orbán Viktor a Szentatyánál tett látogatása után találkozott és egy órás tárgyalást folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. 2021 óta, vagyis 4 év leforgása alatt immár ez a 4. találkozó a Szentatya és Orbán Viktor miniszterelnök között. Először 2021. szeptember 12-én találkoztak Budapesten a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséje után a Szép Művészeti Múzeumban. A következő évben a 2022-es áprilisi parlamenti választások után az újra megválasztott miniszterelnök első hivatalos útja április 21-én éppen a Vatikánba vezetett Ferenc pápához, hogy többek közt az akkor 2 hónapja kitört ukrajnai háború lehetséges megoldásairól tárgyaljanak. 2023 áprilisában Ferenc pápa 3 napos apostoli út keretében látogatott Magyarországra, és ekkor április 28-án találkozott a miniszterelnökkel. A magyar miniszterelnök mostani találkozója egészen páratlan módon évenkénti találkozó formájában immár a 4. Eredetileg a 2 fél egy korábbi, szeptember közepére tervezett találkozóban egyezett meg, de azt Orbán Viktor a drámai Duna-árvíz elhárítása miatt lemondani kényszerült. Az Európai Unió soros elnöki tisztjét betöltő Orbán Viktor látogatása 1,5 hónap elteltével most vált lehetségessé, hiszen Ferenc pápa hivatalos programja hónapokkal előre megtelik egyházi személyek és csoportok, valamint állam és kormányfők fogadásaival. Ez magyarázza azt a különleges körülményt is, hogy Ferenc pápa ezúttal nem az apostoli palota jól ismert dolgozószobájában fogadta a vendégét, hanem a Szent Péter téren tartott szerdai 9 órai általános kihallgatás előtt, a 8 órára tervezett találkozóra a 6. pál nagyaula melletti pápai dolgozószobában került sor. Szerdán reggel Orbán Viktor is felesége az elnök kíséretével együtt szentmisén vettek részt a Szentpéter Bazilika egyik kápolnájában. A 6. pál aula előtt a magyarországi küldöttséget a pápai svájci gárda 10 alakulatának a tiszteletadása köszöntötte, és a magyar miniszterelnököt ezt követően fogadta a Szentatya a hivatalában. A kettejük közötti megbeszélések 35 percen át tartottak, amelynek végén Orbán Viktor bemutatta a Szentatyának a feleségét, Léva Janikó asszonyt, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettest és Habsburg Lotaringiai Edvárd szentszéki magyar nagykövetet. Az ajándékozás szertartása során a Szentatya a következő ajándékot nyújtotta át vendégének. Egy terrakotta plasztika, amelynek témája a gyengeség és a szeretet. Ferenc pápa enciklikáinak kötetei, a Szentatya ezévi béke üzenete és egy díszkiadású könyv a világjárvány során 2020. március 27-én az eső áztatta üres Szentpéter téren tartott Stáció Orbisáról, amikor a pápa a járvány megszűnéséért imádkozott. A kötetet a Lev, a vatikáni könyvkiadó jelentette meg. Orbán Viktor miniszterelnök, Pater Henri Didon, francia domonkosrendi szerzetes, Jézus Krisztus élete, 1896-ban megjelent, nagy sikerű magyar nyelvű kötetét ajándékozta a Szentatyának. A Szentszék sajtóterme szerdán délelőtt a következő hivatalos közleményt adta ki a találkozóról. A Szentatya ma audiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Miroslav Vakovszky prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával. Az államtitkárságon szívélyes légkörben folytatott találkozón a felek a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat hangsúlyozták, és nagy elismeréssel szóltak a katolikus egyház elkötelezettségéről, amelyet a magyar társadalom fejlődése és jóléte érdekében folytat. A párbeszéd során mindenekelőtt az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket, szem előtt tartva a háború humanitárius következményeit és a béke előmozdítására tett erőfeszítéseiket. Emellett további közös érdeklődésre számot tartó témákat is megvizsgáltak, így az Európai Unió tanácsának soros magyar elnökségét, a család központi szerepét a társadalomban és a fiatalabb generációk védelmét.
Ferenc pápa decemberi imaszándéka a remény zarándokaiért. A pápa közzétette decemberi imaszándékát, amelyben arra kéri a keresztényeket, hogy imádkozzanak azért, hogy a 2025-ös szent év eredményeként mindannyian a remény zarándokai lehessenek.
Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida. Y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana.
Imádkozzunk azért, hogy ez a közelgő szent év erősítsen meg minket hitünkben, segítsen felismerni a feltámadt Krisztust életünkben, és változtasson bennünket a keresztény remény zarándokaivá. Ferenc pápa így imádkozott a kedden megjelent videójában, amely minden hónapban elkíséri imaszándékát. Decemberben kezdődik a 2025-ös remény szent éve, karácsony estéjén. A pápa sajnálatát fejezi ki a világunkat sújtó szenvedés miatt, és hangsúlyozza, hogy az emberiségnek nagy szüksége van a reményre. A keresztény remény Isten ajándéka, amely örömmel tölti el életünket, emlékeztetett Ferenc pápa, és a reményt életünk horgonyának nevezi. Meg kell kapaszkodnunk a remény kötelében, kapaszkodjunk erősen, sürgeti. Ferenc pápa ezután arra buzdítja a keresztényeket, engedjék meg, hogy Isten reménnyel töltse meg életüket, hogy a remény ajándékaivá váljanak mindenki számára, aki körülöttük van.
Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo. Que nos da la vida y progamos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida.
Segítsünk egymásnak felfedezni ezt a találkozást Krisztussal, aki életet ad nekünk, és induljunk el a remény zarándokaiként, hogy megünnepeljük ezt az életet, kéri a pápa. És a közelgő szent évbe való belépés ennek az életnek a következő szakasza, figyelmeztet. Miközben az egyház a szent évre készül, a katolikusok arra kaptak meghívást, hogy a remény zarándokaivá váljanak, ami a 2025-ös szent év témája.
No se olviden, la esperanza no defrauda nunca.
Ne felejtsétek el, hogy a remény soha nem okoz csalódást, figyelmeztet a pápa. A pápa ima világhálózata közleményt adott ki a decemberi ima szándékot illetően. Hangsúlyozzák, hogy az e-havi pápa videó az evangelizációs dikasztériummal együttműködésben készült. Emlékeztetnek, hogy a COVID-19 világjárvány tetőpontján, amikor a pápa egyedülállt a Stáció Orbis, a földkerekség stációja során a Szent Péter téren, 2020. március 27-én, a Szentatya a hullámok között hánykódó csónak evangéliumi metaforájára támaszkodott, hogy felidézze az emberiség törékenységét a nagy megpróbáltatások közepette. Most, amikor a világ különböző országaiban konfliktusokkal és háborúkkal néznek szembe, az egyháznak az a feladata, hogy megerősítse saját reményét és megossza azt a világgal. A sajtóközleményben Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa rámutat. A pápa azt kívánja, hogy egyetlen keresztény se veszítse el soha a reményt, függetlenül attól, hogy milyen vitákkal vagy nehézségekkel néz szembe. Imádkozzunk, hogy e videón, vagyis a fiataloknak szánt kommunikációs eszközön keresztül mindenkihez jusson el a remény üzenete, amely nem okoz csalódást, mert Isten szeretetén alapul, hangsúlyozza Fisichella érsek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hazám útjaim megyek, megyek feléd. Szülőhazám itt lenn a föld, és innen vonz az ég hozzád feléd. A lelkem szárnyait, szívemnek vágyait, dalomnak hangjait repíti a szél. Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, irgalmasz. Mária földje ez a föld, az otthonom. Mária népe ez a nép, s én hozzátartozom, itt száldalom. Álmokat álmodom, sorsukban osztozom, irgalmas Isten, adj reményt nekünk. Krisztus, kegyelmez nékén, Krisztus, kegyelmez nékén, Krisztus, kegyelmez nékén, érző Jézusom, hozzád megyek. Testvéri kéztől ostor sújt, megsebzi lelkemet, a szívemet. Megtépett szárnyaim, lerombolt álmaim, megcsúfolt életem, lábadhoz teszem. Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén,
dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a testi-lelki egészség és imaélet kapcsolatáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minden.
Én Kassa Boglárka vagyok, az Erdély Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet.
Kása Lili,
Zelei Dorottya,
Demeter Édula,
Kohács Laura,
Helli Kiara.
És szokásosan a 10. B osztály lelkes diáklányai vannak jelen itt. Nagyon örülünk nektek, lányok, annyira jó, hogy sokszor még engem is egy kicsit így feldobtok ezzel, amikor írtok, hogy én tudok jönni, tanárnő, én is, és annyira jó ezt olvasni, hogy ilyen lelkesen vagytok itt, amikor csak tudtok. És hát a mai adásra, így az adventhez is kapcsolódva, mert így a mindennapi életünkre is egy nagyon népszerű témát hoztam el, az öngondoskodás, ez a self-care. És arról beszélgetnénk most itt a mai adásban, hogy mit is jelent ez a self-care, ez az öngondoskodás. Most csak így kezdésnek egy kérdést bedobok itt a lányoknak, hogy nektek mi az öngondoskodás? Nektek mit jelent ez, hogy öngondoskodás? Ti hogyan gondoskodtok a lelki egészségetekről? Lili?
Hát én személy szerint, és nekem az, amikor úgy elvonulhatok, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy most ki mit szól ahhoz, hogy én mit csinálok, és kicsit csöndbe vagyok, úgy elmélyülök, vagy valami olyat csinálok, ami úgy könnyít a lelkemen, például nagyon szeretek rajzolni, akkor, hogyha úgy érzem, akkor kirajzolom magamból a dolgokat. Van olyan, sőt az esetek 60%-ában ezek a rajzok vagy a kukába végzik, vagy hamuként valahol. De mégis utána olyan jobb érzés, hogy így kiadtam, és olyan könnyebb a dolog, könnyebb a lelkem.
Dóri?
Én is szeretem, hogyha ki tudom adni magamból a feszültséget, vagy a stressz. Nekem erre az edzéseim vannak. Vagy éppen, amikor valamilyen csoda folytán nincsen, akkor én kiszoktam énekelni magamból, de azt szerencsére senki nem hallja. Én szeretem, amikor úgymond én vagyok meg mondjuk a barátaim, és csak mi, és megéljük a pillanatot, és nem kell másba belegondolnunk semmi rosszba, csak hogy ott éppen együtt vagyunk, és élvezzük, amit csinálunk.
Édó?
Az én stresszlevezető tevékenységem a hegedülés, amikor egy hosszú nap után nem érzem magam teljesen jól, akkor előveszem a hegedűt és kiadom magamból. Az imaéletemmel ilyenkor egy kicsit jobban odafigyelek erre adventi időszakban, hogy többet imádkozzak, többet próbáljam olvasni a Bibliát, mivel arra a következtetésre jutottam, hogyha megfogadom, hogy például a kedvenc ételemről lemondok, az nem fog sokáig tartani. Szóval én ilyenekbe próbálom kompenzálni ezt.
Laura?
Általában én is az éneklésben menekülök, hogyha valamit ki kell adnom magamból, vagy esetleg a macskáimat dögönyözöm halálra. És általában, azaz mostanában, mondjuk lelki gyakorlatra, azaz most voltam. Lelki gyakorlaton az is ilyen jó volt, mert hogy ott tényleg, amit mondtak előttem, hogy senki nem ítélkezik, tehát ilyen jó közösségben vagyok, és tök mindegy, hogy életemben nem láttam még ezelőtt azt az adott illetőt, úgyis amiről beszélni, vagy úgyis.
Én is vagy egyedül szoktam így elgondolkodni mindenen, vagy pedig akár elmenni mondjuk edzeni, vagy a barátokkal lenni, és akkor az is így kikapcsol engem.
Nagyon sokat emlegettétek itt az öngondoskodásnál a stresszlevezetést. De hogy csak akkor van szükség öngondoskodásra, hogyha éppen stresszes időszakunk van, vagy ha éppen úgy nem jól mennek a dolgok. Lili?
Hát nyilván nem, de szerintem mai világnak ebbe a rohanásába, főleg így középiskolásként heti minden nap 8 órával, nem mindig ez a legfontosabb számunkra, ami nem egy jó dolog, és olyankor realizáljuk, hogy erre szükség van, mikor már nagyon sok a stressz, már nagyon sok a dolog, és olyankor, pedig nekem is nagyon sokan mondták már köztük pszichológus is, hogy ez így nem jó, hanem minden nap kéne valami olyasmit csinálni, és hogy őszinte legyek, mióta kaptam egy ilyen órán úgymond egy feladatot, amit minden este csinálom kell. Azóta egy fokkal könnyebbek a dolgok, de nyilván ebbe is bele kell jönni. Csak hát, mint ugye mondtam, a világnak nagy rohanása, már nagyon sokan útközben esznek, vagy kávéznak, és akkor mindig el vannak valamivel csúszva. Nincs olyan hangsúly ezen, mint kéne lenni.
Igen, ezt egyébként én is tudom itt tanúsítani veletek együtt, hogy tényleg nehéz odafigyelni az embernek, mikor reggeltől estig szinte hajt folyamatosan. Mindig történik valami, egy állandó rohanás, egy állandó pörgés az élet, és hogy nehéz találni egy-egy pillanatot, amikor úgy igazán meg tud állni az ember, és mondjuk elgondolkodni azon, hogy akkor most pihenek egyet, vagy csöndben maradok egy fél percig. Édua?
Én is azt olvastam szerintem, hogy az nagyon jó, hogyha mindig segíteni próbálunk, meg mindent elvállalunk, magunkra vállalunk, hogy ezzel is segítsünk, meg hozzátegyünk a dolgokhoz, de az nem szabad, hogy ezek a dolgok elvegyék az idődet és a lelki egészségednek az idejét, amit arra fordítaná.
Igen, ugye nagyon fontos tényleg az, hogy segítsünk másoknak, hogy meghallgassunk másokat, de ugyanakkor arra is szükség van, hogy ha mi olyan helyzetben vagyunk, akkor mi is kapjunk segítséget, hogy minket is meghallgassanak, hogy mi is elmondjuk a problémáinkat, vagy akár bármit, ami nyomaszt, de nagyon fontos ugyanakkor ezeken felül azt is betartani, hogy nem csak a nehézségeket lehet a másikról megosztani, hanem ugyanúgy az örömöket is. Mennénk egy kört, hogy kinek mi adott ma örömet?
Nekem például az, hogy a barátaimmal lehettem, akár ma is. Igaz, hogy az iskolában, de attól még jó volt, mert úgy jól éreztük magunkat.
Ez ugye ilyen az ilyen kiemelkedően nagy öröm nem volt, csak az ilyen szokásos, hogy hát, hogy nem voltam szomorú, tehát így mindennek lehet örülni szerintem. Mi mondjuk valami kettesnek, hármasnak nem feltétlenül, de szerintem amúgy konkrétan mindennek lehet örülni, hogy mit tudom én, nem írtunk infóboldogát.
Idó?
Nekem ez a kérdés most pont ma egy olyan napon tevődött fel, amikor hát így nagyon sok minden van, és pont ahogy előre tekintettem a hétre, ez egy olyan nap lesz, hogy ez az egyik legnehezebb, és hogy itt ilyenkor kellett a legtöbb dolgozatot írnom, meg legtöbb mindent csinálnom, meg ilyenkor érek szerintem talán legkésőbb haza. De mégis én is, hogy így ott voltunk az iskolában, és tudtam a barátaimmal lenni. Ez nekem egy ilyen apró öröm volt az életben, meg ezen a napon. És hát igen, azt is nagyon várom, hogy majd hazamehessek, és végre kipihenhessem.
Dóri?
Én ma kettő kis örömet is tudok mondani. Úgy az egyik az volt, hogy osztálytársam, amikor mindig belép az ajtón, én mindig rám mosolygok, és úgy köszönök neki, és mondta nekem, hogy ez őt annyira feltölti, hogy én mosolyogva köszönök neki, hogy tökre boldog lesz ettől, és úgy megy a napja, hogyha nincsen semmi rossz jegye, és ez nekem nagyon jól esett, mert én nagyon szeretek neki úgy köszönni, aztán meg megölelem, és ez úgy nagyon aranyos, meg osztálytársammal csináltuk az érettségi feladatokat infóból, és nem kellett segítség, szóval nekünk ez már egy erőrelépés.
Egy nagy öröm azért. Lili?
Szóval volt az ECDL, így a napom eddig ez volt talán a legjobb dolog, mert hát jöttek nyilván rossz dolgok is, de fókuszáljunk a jóra. De én azt várom, hogy még van házi, nem is kevés, de mégis van egy, amit várok, ahol angolból kell egy ilyen kreatív fogalmazás történetet írni, megadott fogalmakkal, vagy kijelentésekkel, és én személyesen nagyon szeretem írni, mert utána mindig megkapom a pozitív visszajelzést, hogy jó a stílusa a dolognak, és ez olyan jó, amikor megírom, elolvasom, és úgy nekem is tetszik. És utána, amikor megkapom megerősítést, az olyan fel tud dobni.
Maradj velem, Jézus, maradj velem, Jézus.
Nem véletlenül jutottunk el így ide ehhez az öröm kérdéséhez, ugyanis az adventi időszakban most már így haladunk előre, úgyhogy örülök, hogy ez is egy öröm, hogy most ez így feljött, és beszéltünk erről, hogy mi az, ami örömet okoz nektek. Akkor lenne egy olyan következő kérdésem, hogy itt öngondoskodás, meg stresszlevezetés, meg apró örömök az életben, de szerintetek hogyan kapcsolódik össze így az öngondoskodás, lelki egészség és az imádság? Hogyan kapcsolódik ebbe bele az ima, az embernek az ima élete? Tiara?
Szerintem úgy kapcsolódik össze, hogyha például imádkozunk, akkor tudjuk, hogy velünk van az Isten. És akkor ez már feltölt minket egy új energiával.
Laura? Megint ezt a lelki gyakorlatot sorolnám ide, mert ugye egy lelki gyakorlat, ott sokat imádkozunk, és már nagyon régen voltam, mert az elmúltakban elmaradtak a Covid miatt, és én akkor voltam hosszú idő után gyónni is, és akkor olyan voltam, ilyen megkönnyebbültem tőle, meg mondjuk fáradtam, de ott ültünk, azt hiszem hajnali 3-kor, 4-kor, és a kápolnában. Mondjuk igaz, hogy fáradtak voltunk, de az is feltöltött szerintem. Mert olyan, hogy csönd volt, békesség, nyugalom, és csak befelé figyelhetünk.
Idó?
Nekem is ezek a lelki gyakorlatok, meg a gyónás is, hogy egy kicsit felszabadít. Mondjuk még a gyónás így önmagában nem teljesen, ilyen 95%-osan, de amikor elvégzem a
elégtételt,
én nagyon jól érzem magam. És ezeken a lelki gyakorlatokon, meg táborban is voltam, ilyen hittantáborban, ahol nagyon sokat zenéltünk, meg táncoltunk, és engem ez így nagyon fel tud dobni, hogy együtt, hát tulajdonképpen bulizunk, meg hogy a zene is nagyon sokat segít, aki zenél, az imádkozik.
Dóri?
Én amikor imádkozom, akkor érzem magamhoz legközelebb Istent, és erre most mondhat bárki bármit, ez személy szerint így van. Mama meg papa miatt szerettem meg úgymond templomba járni, mert ők kiskorunkban mindig vittek mindenhova, és amikor imádkozok, vagy elmegyek templomba, akkor így őket is közelebb érzem magamhoz, mert tudom, hogy ők velem vannak, és ez így megnyugtat.
Lili?
Erről a kérdésről így pont a most vasárnap ugrott be, mert ugye húgom is katolikus iskolába jár, és ha minden jól megy, nem sokára első áldozó is lesz. És hát ugye minden vasárnap megyünk a diákmisére, és így az a pillanat ugrott be, hogy anyával, húgommal, meg van, amikor ugye én is megyek, attól függ, hogy van a tanulnivaló, meg az időm. És olyankor, bár nem beszélünk, de úgy olyan minőségi időtöltés, ha így mondhatom így, mert mégis ott vagyunk egymás mellett, és amit Laura is próbált mondani, hogy így nem magunkba fordulunk, hanem úgy belülről gondoljuk át a dolgokat, és nem beszélünk, de érezzük, hogy ott van nekünk a másik, és így ezek így felszoktak tölteni, mikor úgy elmegyünk, és utána olyan békésebb a mindennap.
És hát ugye itt az imádsággal kapcsolatban nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyet, de nekem például, mikor úgy először úgy igazán elkezdtem imádkozni, meg elkezdett egy kicsit az ima életem, az Istennel való kapcsolatom így egyre több lenni, meg egyre nagyobb igényem lenni rá, akkor rászoktam egy ilyen, hát így beszéltem erről atyákkal is, és mondták, hogy van, aki még nem is gondolt erre, de hogy én sokszor szeretem úgy kipanaszkodni magamat a Jóistennek. Úgy elmondani neki, hogy na uram, most nem azért, de most ez így nagyon nem jó nekem. Vagy hogy most nagyon nem érzem jól magam. És egy olyan belső békét tud ez adni, hogy utána viszont úgy érzem, hogy na most átölelt a Jóisten, most tényleg az ő tenyerén vagyok, és hát itt viccesen mondhatjuk azt, hogy mindannyian Isten tenyerén vagyunk, csak néha tapsol. De hát ugye tudjuk, hogy a nehézségeink, azok megerősítenek bennünket. Sokszor a legnagyobb nehézségek azok, amik a leginkább megerősítik az Istennel való kapcsolatunkat. És hát ez is az öngondoskodás része, hogy tudjunk Istennel így is beszélgetni. Ugye itt beszéltünk a lelki egészségről, de ti mit tesztek a testi egészségetek érdekében? Ugye hát tartja a mondás, hogy épp testben, épp lélek, De hát ugye az épp lélekhez, épp test is kell, és hát küzdenünk kell mind a kettőért, én úgy gondolom, hogy mi az alapja a testi egészségnek így számotokra? Ti mit tesztek azért, hogy egészségesebbek legyetek? Hogy a lelketeknek jó otthona legyen a testetekben? Lili?
Személy szerint először is, ami nagyon sok velem egykorú például megszokott lepődni, hogy én se a gumicukrot, se semmilyen nagyon cukros italt nem szeretek például, és a csokiból is csak az étcsokit eszem meg, de abból is magyar maximum egy sort, tehát hogy az ilyen nagyon tipikus édességeket én például nem is szeretem. Meg az, hogy nyilván a testmozgás is, mert nem mindig elég az. Nem mondom, hogy én például nem eszek néha pizzát, mert nyilván mindenki eszik, tisztelt a kivételnek, biztos van, aki ugye nagyon egészséges étrendet tart, vagy hogy valakinek a valamilyen egészségi problémája nem engedi, hogy néha ilyen csalónapok legyenek neki. De mellette a testmozgás is szerintem nagyon fontos, de az is mértékkel. Mindennek megvan a maga mértéke, ugye nyilván az étkezésnek, a mozgásnak is, de az, hogy környezetileg is ne az legyen, hogy minden nap mondjuk kapjuk az ostort, hogy mi nem jó, hanem legyen egy olyan társaságunk, ahol szívesen vagyunk. Például nekem a baráti társaságom. Ők olyanok, hogy ha nekem bármi kínom van, én beírok a csoportba, akkor 5 perc nem telik el, és már kapom a válaszokat, és nem győzöm visszaolvasni. Úgyhogy így mindennek az egysége szerintem kell.
Szuper. Dóri?
Hogyha el tudja mindenki magánál érni azt, hogy megtalálja és kitapasztalja, hogy neki mi a jó, neki mire van szüksége egy stresszes nap után, vagy akár valami rossz hír után, akkor azt kell csinálni, és ha csak egy pár percig is, de sokkal jobb lesz a lelkének. Én például nagyon szeretem, hogyha kibeszélhetem, vagy ugye nyilván kiénekelni, de kibeszélni nagyon szeretek dolgokat.
Laura?
Én valahogy ilyen csendben szenvedő típus vagyok, szóval én nem mindig mondok. Tehát, hogy én nem mindig mondok el mindent, hanem megpróbálom magamban lerendezni, vagy túlesni rajta, vagy ilyenek. Hát nálam is ez az ilyen esténként elmenni futni, ilyen dolgok nem igazán férnek bele mostanában az életembe. De én is szeretek, tehát sétálni, mondjuk néha így magányosan bedugni a fülest, és csak friss levegőn sétálgatni.
Tiara?
Igazából itt most mindenkivel egyet tudok érteni, mert a barátok azok tényleg fontosak, mert hogyha valamit nem jól csinálnak, és éppen elmesélem nekik, akkor elmondják a véleményüket, és tudom, hogy mit kell máshogy csinálnom, vagy mit kell javítanom például, és ez úgy jó, meg néha igazából ezt a szüleimmel is meg szoktam beszélgetni, és akkor ők is, hogyha tudnak, akkor tanácsot is adnak, meg...
Nagyon sok mindent felsoroltatok így az öngondoskodással, a testi egészséggel, a lelki egészséggel, az imádsággal kapcsolatban. Ugye az is, hogy így haltűnt, hogy azért itt az osztályban nagyon jó barátai vagytok egymásnak, és oda tudtok figyelni egymásra, és ez nagyon fontos számotokra. Szóval ez az, amire így azt tudom mondani, hogy a hallgatóinkat is biztatni tudjuk, hogy az imádság, a testi és a lelki egészség, ezek nagyban összefüggnek egymással, és ez fontos, hogy összhangban legyen az életünkben, hogy odafigyeljünk ennek a három dolognak a harmóniájára, az összhangjára, hogy mindig találjuk meg az életben az apró örömöket, legyenek barátaink, akiktől tanácsot kérhetünk, akik ott vannak mellettünk, akik a hétköznapokban is megerősítenek bennünket, és hát fontos, hogy forduljunk a Jóistenhez is bizalommal, hiszen az alkalmas időben megadja a kérésünket, ez ugye több helyen is benne van a Bibliában, illetve az, hogy ilyen nagyon jó barátságot ápoljunk a Jóistennel, hogy ő is az a barátunk legyen, akihez oda tudunk fordulni. Áldott adventi készületet kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, az összeállítást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél. Az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Alessandro Baricco Novecento című írásának negyedik befejező részét, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Farkas István piarista atyával beszélgetünk, nemrég kapott elismerése a Fraknói Vilmos díj kapcsán. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben a II. Vatikáni zsinat negyedik befejező szakaszáról, Buda Péter atya teológiai tanárról beszélgetünk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Szívszorongva várják majd az emberek, mi történik a világgal. A világ mindenséget összetartó erők megrendülnek. Végül feltűnik az emberfia, amint jön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, tekintsetek föl és bízzatok, mert elérkezett megváltástok. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az adventi idő kegyelmi idő, annak ideje, amikor Isten különlegesebb módon kínálja föl kegyelmét. Advent a hitben való megtérés ideje is. Mi is föltesszük mindig újra az aggódó kérdést, mi lesz velünk, miért még minket? Egyedül a hit nyújtja a boldogító bizonyosságot, hogy az élet nem vaksors, hanem a történelem minden zűrzavarán keresztül Isten országa van kibontakozóban. Ez pedig egyetlen biztos kijelentés, amit a jövőről adhatunk. Minden más csak emberi előre számítgatás, töprengés, ami félre sikerülhet, mint már oly sokszor történt. Minden más vagy a szorongás lidérces álma, avagy a remény vágyálma. Csak egy a bizonyos. Isten maga jön, hogy népét megváltsa. Uralma örökké tart, és népek, nemzetek szolgálnak neki. Nyugtalannak kell lennünk, és nem várakozhatunk rezignáltan, hanem keressük a jobb világba vezető utakat. Legyünk nyugtalanok, ne kerüljük el a döntéseket, hanem másokkal együtt viseljük a felelősséget olyan világért, amilyent Isten kíván tőlünk. Urunk Jézus, adj világosságot, amikor nem látok tisztán. Adj erőt, amikor a magam akarása elgyengül és csüggedni kezdek. Adj bátorságot, amikor annyi nehézség állja utamat. Ha körülnézek a világban, mennyi nyugtalanító jel mered felém. A világ tele van fájdalommal és bizonytalansággal. A tőled kapott remény kegyelme meggyőz arról, hogy egy új világ születésének vajudásáról van szó, és nem betegségről. Tanításod szerint, Uram, csak azok lehetnek az új kezdés és ígéret hordozói, akik a szolgáló szeretet hívei és az önzetlen, odaadó szeretet kockázatát is vállalják. Uram, erősítsd meg akaratomat, tégy elszántá vállalkozásaimban.
A fényes nap.
nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki,